Isten igéjét olvasom János evangéliumának a 20. fejezetének a 19. versétől a 29. versig. Isten igéje így szól. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus. Megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. És ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus megállt középen, és ezt mondta. Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Békesség. Kérlek, ezen az Isten tiszteleten ezt nézd meg először, hogy hogyan is érint téged ez a szó, hogy békesség. Az egyik ismerősünk így kívánt ezekre a napunkra nekünk áldást, hogy áldott és békés húsvéti ünnepeket. És valahogy a karácsonyhoz már megszoktuk hozzátenni, hozzámondani, hogy boldog karácsonyt, békés karácsonyi ünnepeket. De akkor valahogy érthetőbb is, ott rohanunk, próbáljuk az ajándékokat beszerezni, mindenki versenyzik az idővel. De úgy látszik már a húsvéthoz is hozzá kell tennünk, hogy békés húsvétot. Hogy érint ez a szó, hogy békesség, most így 2021-ben, amikor nagyon nincs békesség se kint, se bent. Az egész világ rendje felborult, tombol egy vírus, barátainkat, az ismerőseinket, a családtagjainkat, a munkánkat, a feltöltődésünket, a megélhetésünket vette el. És most mégis itt azzal jövök felháborító módon, hogy mit jelent a békesség. Az egész igehirdetésnek ezt a címet adtam, hogy érzelmi kavalkád, és talán azért jó ez, mert most nem egyértelműek az érzéseink. Régen talán tudtuk, hogy mikor, minek volt az időszaka. Voltak pillanatok, időszakok az életünkben, amikor a béke korszakát éltük meg. De most minden olyan kusza, most minden olyan kavarodó. És erről az egész ambivalens helyzetről és érzésekről eszembe jutott a saját tinédzser korom. Amikor körülbelül 16-17 éves voltam, akkor nagy hippinek mondható voltam, és ez legfőképpen az öltözékemben nyilvánult meg. De hogy ez lenni szokott ebben a korban, nagyon fontos az önkifejezés. Így mindenhova, táskára, toltartóra, füzetre ezt a kis peace jelet rajzoltam, és ezzel is hirdetve kifejezve, hogy melyik szubkultúrához tartozom. És ez volt a felszín. Azonban szerintem nem árulok el nagy titkot, ha a tinédzserkor heves érzelmeit egy vihar képéhez hasonlítom. Tehát kívül minden eszközzel és szimbólummal ki akartam fejezni, hogy mekkora nagy béke van bennem, miközben tomboltak az érzések, a gondolatok a másikról, saját magamról. És kicsit ezt az ambivalens érzéskavalkádot érzem ki a felolvasott ige szakaszból. És ebben az igerészben 3-szor különböző szélsőséges érzelmi helyzetben tapasztja Jézus azt oda, hogy békesség, békességed legyen. Húsvét 2. napján ezt a 3 érzelmi állapotot nézzük meg közelebbről. Az első ilyen érzelmi helyzet a félelem helyzete. Azt olvastuk az igében, hogy a tanítványok annyira rémültek voltak, annyira halálfélelmük volt, hogy bezárkóztak egy szobába, elbújtak. Hogyha erről egy filmet kellene forgatni, én biztos, hogy egy ilyen kockát tennék bele, ahol az emberek egy sápat arccal, ne talán könnyes tekintettel, tördelt kézzel, villámokat szúró szemekkel ülnek és várják a legrosszabbat. Gondolj bele, hogy ez milyen perspektíva. Pontosan mire várhattak a tanítványok? Hogy elfelejtik a zsidó vezetők, a nép, hogy ők tanítványok? Hogy nem is létezett, hogy Jézus jelenléte csak egy álom volt? Vagy ennyire elveszettek voltak Jézus nélkül? Esetleg a gyász ilyen mértéket öltött, hogy teljesen elidegenedtek a céltól, az élettől, attól az iránytól, amit Jézus kijelölt? Lehet, sőt lehet, hogy mind a három egyszerre. Gondolj bele és érezd át, hogy milyen lehet ilyen valóságosan megélni a félelem érzését. És ez egy jogos érzés a tanítványok részéről. A tanítványok jogosan és önazonosan élték meg ezt húsvét napján. Mivel úgy érezték, hogy a Mester, akivel minden percüket töltötték, akitől az új identitásukat nyerték, akivel az emberi élet legmélyebb dimenzióit élték át, aki mellett csodák történtek és csodákra voltak képesek, nincs már velük. Nincs, aki az utat mutassa, aki a megnyugvást adja, aki a biztos pont is kűszik le az életükbe. Ezért nincs mit tenni, el lehet menekülni, csak el tudunk bujdosni. Csak nehogy észrevegyék, hogy még valami marad bennem, valami szusz, hogy még lélegzem. És ez minden szinten meghatározta a tanítványokat. Ez nem csak egy külső fizikai valóság volt, hanem egy belső, mentális és érzelmi helyzet. És tudjátok, hogyha az elmúlt időszakra gondolok, akkor volt, amikor ezt tapasztaltam néhány ember részéről a vírus kapcsán is. Remeg és reszket, bezárkózva várja, hogy valaki megoldja, hogy végre ne fenyegesse ez a veszély. És semmiképp sem jön ki a kapuján túl, elzárkózik az emberektől, az élettől. És azt gondolom, hogy ez megérthető, de nem élhető. És ez a félelem és rettegés érzése uralkodik sokszor máskor is, más helyzetekben. Amikor a családi veszekedés közepette a kisgyermek bezárkózik a szobájába, fél rettek, hogy mikor rontják rá az ajtót a dühöngő szülők. Vagy ugyanez az érzelmi fűtöttség jellemzi a diktátor keménykező vezető alkalmazottját. Vajon mikor tör rám? Mikor lesz az a szó vagy tett, amivel újra a félelem legmagasabb fokát élhetem meg? De a félelem érzése lehet bennünk akkor is, amikor azt érezzük, hogy még egy ünnep, amikor egyedül vagyunk. Amikor félünk ettől a kiszolgáltatott is, és egyedül léttől. Vagy épp egy betegség, ami nyomaszt, ami félelemmel tölti el a lelkünket, amitől nem tudunk szabadulni. És sorolhatnánk még ezeket a szituációkat, ahol bizony a félelem az Úr. Minden mentális, érzelmi és külső fizikai valóságban. Azonban Jézus azt mondja ebben a helyzetben a tanítványoknak is, neked is, akármilyen félelmetes, szorongatott helyzetben is vagy, hogy békesség neked. Érzed-e, hogyan ez belenyilal ezekbe a feszült helyzetekbe, amit az előbb felfestettünk? Ott van az ember az ő félelmetes helyzetével, de Jézus nem kezdi el lelki gondozni, elemezgetni a tanítványokat egyenként, nem leszídja őket, hogy te jó ég, amúgy hol voltatok az elmúlt három évben, hanem csak annyit mond, hogy békesség nektek. Ugyanazzal a hangsúlyjal, stílussal, lelkülettel, amivel eddig is köszönt nekik. És ez a szó a János evangéliumában, ez a közismert Héber Sálom szónak a fordítása, ami egy olyan helyzetet fejez ki, egy olyan lelkiállapotra utal, ahol az ember és az egész világ, teremtett világ harmóniában van, amikor minden rendezett és megfelelő. És hogy Jézus kimondja ezt a szót, azzal már az egész helyzet valahogy rendezettebbé válik. És Jézus itt nem a hagyományokat simogatta, hanem érezte, hogy mi az, amit a tanítványok átélnek. Olyan szinten értette az érzéseiket, az érzelmi helyzetüket, hogy nem okozott számára problémát az azonosulás. Sőt, a legmegfelelőbb képen volt képes megjelenni nekik, a legmegfelelőbb szavakkal. ami ki is mozdította őket azonnal az ők félelmetes helyzeteikből. Érezte, hogy a tanítványoknak leginkább erre a rendezettségre, harmóniára van szükségük, ami ebből a szóból sugárzik, hogy békesség. Neked mekkora szükséged van a békességre? Ha az érzelmeid és szükségleteid mélyére nézel, akkor nem lehet-e, hogy egy csomószor pont ez a gyökér probléma, hogy félünk? És hogyha ezt felismerted, és valóban így van, nézd meg ezt a helyzetet. Hogyha Jézus a tanítványoknál ezt a mély fájdalmat és félelmetesség érzését képes volt megérteni, arra megfelelően reagálni, akkor a te helyzeteddel, érzéseiddel kapcsolatosan is így lesz. És nézzük meg most a másik érzelmi állapotot, az öröm helyzetét. Jézus, amikor másodjára mondja a tanítványoknak, hogy békesség nektek, akkor olyan, mintha egy éles vágóképpel ellene választva az előzőektől. Pedig csak annyi történt a két érzelmi állapot között, hogy Jézus megmutatta a sebeit. De Jézus sebei teljesen új érzelmi állapotot nyújtanak. Az a helyzet, hogy ezekkel a sebekkel szembesülnünk kell. Sőt, maga Jézus, aki szembesít vele. Ő állt középre, és mutatta meg a kezeit, a lábát, az oldalát, a szögekkel átvert sebeket. Néztél-e már Jézus sebeire, kezeire, lábaira? Néztél-e már ebbe a tükörbe bele? Neked itt és most miről beszélnek ezek a sebek? Láttam egy kifejező képet, ami szerintem illik ide, és lehet, hogy a képernyőnkön is láthatjuk majd kivetítve. Ez a kép arról szól, úgy néz ki, hogy Jézus középen áll az ő sebes hátával, az ő megostorozott hátával, és körülötte pedig olyan szavak vannak felírva, amik meggyógyultak, ami Jézus halála kapcsán helyreálltak. És erről beszélt Ézsaiás is már, hogy az ő sebei által gyógyulunk meg. És ezen a képen valahogy apró pénzre van váltva, hogy pontosan miket is vett az áldott orvosa a sebei, sebzett kezeibe. Ezzel is meggyógyítva mindent. És csak egy párat szeretnék ezek közül felsorolni. Meggyógyult a fájdalom, a félelem, a gyász, a hazugság, a bánat, a pánik, a magány, a kontroll és a vallás. Az a kérdés, hogy te ezen a húsvéton mit teszel bele az áldott orvos megsebzett kezeibe? A tanítványok beletettek mindent Jézus kezébe azon a napon, ott abban a szobában. Így a saját megsebzett félelemmel teli lelkük helyett valami egészen mást és nagyszerűt láttak meg az ott eldugott szobában. Ők az örömet, az ígéret beteljesülését, a megváltást, a saját életük újrarendezését, sőt a saját és a világ gyógyulását látták meg ezekben a sebekben. Nekik a teljes új létalapot adta meg, és nálad is ez történhet. És van egy ifisem, akit Bencinek hívnak, és egy nagyon különleges fiú. Az a szuperereje, hogy mindig mosolyog, és hogyha az ifiben például egy hogy vagy kör tartunk, ő bármit is, mindent ilyen szuper mosolyal az arcán mesél el. És érdekessége, hogy ez a lehető legőszintébb érzelem megnyilvánulás Bencénél. Akkor is ki tudja terjeszteni a mosolyát, amikor épp nehéz helyzetről, rossz jegyről, konfliktusról beszél. Mert hogy egy olyan mély öröm és boldogság van az ő lelkében, ami minden múlandó helyzetet felülír. És valami ilyesmit láthattak meg a tanítványok. Ez az öröm és mosoly rajzolódhat fel az arcukra, amikor Jézus sebeire pillantottak. És erről a mérhetetlen örömről és megváltás öröméről sokat beszél a Biblia. Pál a Róma beliekhez írt levelében össze is kapcsolja a kettőt, az örömöt és a békét. Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével, a hitben, hogy a Szentlélek erejével bűvelkedjetek a reményben. Hogyha erről az örömről azt kell tudni, hogy ez nem fakul meg, ez nem egy ideig, óráig tart, nem egy pillanatnyi öröm hajhászás, hanem egy stabil örömöt jelent, ami örök is, soha el nem múlik. Érzed-e és éled-e ezt az örömet? Szükséged van erre a teljes és örök örömre. Ez a tied is lehet, csak lásd meg, hogy Jézus sebeiben ez is benne van. A te örömed, a te megváltásod és az új identitásod. És az utolsó érzelmi helyzet, amiben elhangzik Jézus biztató szava, békesség neked, ez a kétséges állapot. És itt már nem a tanítványok sokasságát jellemzi ez az érzelmi állapot, hanem ráfókuszál egy személyre, Tamásra. Tamás itt egy a sok közül mégis sokakra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik. Egyrészt ő egy önjáró, magányos farkas. Ő egyénileg dolgozza föl az érzéseit, a gyászérzését. Nincs szüksége hozzá társakra, és biztos egy picit introvertált is. Saját meggyőződései, gondolatai nyomasztották legbelül, és ezek foglalták le egyfolytában. Ugyanakkor ő egy kételkedő lehetett, hogy a sok seb és Jézus halála utáni fájdalom tette ilyenni, azt nem tudjuk, de minden esetre nem képes elfogadni azt, amit a többiek állítanak. Mégpedig, hogy Jézus Krisztust látták és megérintették. Gondolj bele, végre a gyász olyan szintjére léphetett Tamás, ahol már nincs dű, kétség vagy hibáztatás. Erre odaáll elé 10 ember, és azt állítják, hogy amivel eddig küzdött, az a lelki vívódás mind a semmiért van. És ebben az érzelmileg kitett és kétséges állapotban azonnal bekapcsol Tamásban az énvédő mechanizmus. Na azt már nem. Ezt a pici lelki békét nem engedem, hogy elvegyék tőlem. Majd akkor beengedem a gondolataimba, az érzéseimbe mindezt, hogyha Jézus Krisztus nekem is megjelenik, én magam a saját kezemmel érinthetem. Majd akkor újra gondolok és építek magamba minden eddigi szót és történést, hogyha a Mester külön nekem is megjelenik. Hogyha őszinte vagy most magaddal, mennyire jellemző rád Tamás viselkedéses hozzáállása? Ahogy én olvastam most újra a húsvéti történetet, én nagyon magamra ismertem. Rám eléggé jellemző, hogyha bármi probléma van, akkor szeretek elvonulni a gondolataim várába, és egyedül rágódni rajta. De olyan jó, hogy Jézus nem csak a többség érzéseit képes felfogni, és arra megfelelően reagálni, hanem bizony az egyét is, Tamásét is. És azt mondja az Úr Jézus, hogy én megértelek, Tamás. Látom az utat, amit megtettél, és érzem azt, hogy neked erre szükséged van. Látom, hogy kétséges érzelmi állapotban vagy, ahol minden labilis. De gyere, nézd meg a sebeimet, fogd meg, érezd át, és békesség neked. Nagyon érdekes, hogy Jézus szavai és sebei mit okoznak Tamás életében. Míg a többi tanítványnál a félelmet fordította örömmé, addig Tamásnál a kétséges érzelmeket és gondolatokat szilárd tudássá és hitté változtatta. Mert hogy ezt olvastuk az igerészbe. Tamás pedig így felelt, én Uram és én Istenem. Ez egy mini, mégis a legkompaktabb bizonyságtétel. Egy olyan masszív hit sugárzik belőle, ami eddig teljesen idegen volt Tamás lényétől. A kétségekkel küzdő Tamás egy bizonyságtévű lett. Egy olyan valaki, aki tudta végre, hogy mi az igazság, hogy mit kell érezni és mit kell gondolni. Ezt látta meg Jézus Krisztus sebeiben. Így formálta át ez a pillanat, amikor megérintette az átszegzett kezet és lábat. Húsvét második napjára ezt a kérdést hagyom most itt neked. Te mit látsz a feltámadott Jézus Krisztus sebeiben? Mit okoz az életedben az, hogy megérintheted az ő átszegzett kezét és lábát? Nem tudom, hogy rád mennyire jellemző ez az érzelmi kavalkádos helyzet, hogy mennyire félsz, vagy mennyire vannak kétségeid, esetleg örülsz, vagy van békességed. De egy biztos, hogy Jézus Krisztus ezen a húsvéton is érzi, amit érzel, érti, amit mondasz, és reagál is rá a számodra megfelelő módon. Úgy, hogy felé tárja az ő megsebzett kezét és lábát, azért, hogy a félelmed örömbe és békességbe, a kétségeid biztonságba forduljanak. Amen.